9. Juan emlékezett még a rabszolgapiacra. A lehetet kikerülte, varga betűvel érkezett kisurához, a Geromina asszony üzenetet vagy tiszta ruhát küldött Pacheco házához, amikor nagy munkában voltak. Diego ott is aludt a mester otthonában, hogy kihasználhassák a kora reggel üdességét, hiszen déltájban már elviselhetetlen forró a műterem. De néha épp ez a keresztény léleknek oly visszataszító ember vásár nyűgözte le Diego tekintetét. Főként portugál hajósok hozták ide portékájukat, s Sevillába jöttek azok, akik dolgosak, jobban ösztökélhető szolgát kerestek, mint amilyenek a könnyen felhorkanó, szószátyár, naplopó andalúziaiak. Itt mindig volt szerecseny, berber, arab, néha sárgás bőrű, ferdeszemű emberek, a Filippinák, vagy a fűszeres szigetek tájékáról, a Malabár partokról, vagy a távoli Makaóból. Lárma, tolongás, portékák dicsérése, olyan volt a szevijei szemében ez a vásár, mint ingyenes örök színjáték. Juan de nem szívesen kísérte Diegót, de a szolgának kellett az iszákból előkeresni a színes krétát, tartani a rajztömböt, s a festett felállítani a kisállványt. De erre ritkán került sor. Diego nem szerette a feltűnést, a mögéje tolakodó kérdéseit, a merev pószt, melyet felvett a csavargó vagy kufaszony, ha észrevette, hogy őt választotta alkalmi modelljének. Mert a piacon már ismerték, a gyümölcsárosok tudták, szerette a gránátalmákat. Legfeljebb azon csodálkoztak, hogy az ifjú hidalgó miért választott magának ilyen mesterember fiának való mesterséget. A piac körüli kocsmák kisvilága önként kínálja a festő számára kincseit. Meg lehet húzódni a sarokban pohárból mellett, észrevétlen vázatokat vetíthet a papírlapjára, figyeli az arcokat, hogy egyre sűrűbb szenvedélytől pirulnak be, a vita hevében a szolgáló látszólag számolatlanul tölti újra tele poharaikat, a beszéd édes zsongása áramlik egyik asztaltól a másikig, a szó felszáll vagy lecsapódik az alacsony bolthajtások között. A világ összeszűkül, mint a senki sem törődnék bajával, az egykor tengerre szállt, örökre eltűnt fiúval, a katonának hurcolt fivérrel, a börtönökkel, melyekben ezer számra sínylődnek az eretnekséggel vádolt szevíjaiak. Nem gondolnak a nyomasztó adókra, melyek minden portékát, kenyeret, húst, a gyümölcsöt külön-külön sújtanak, és ez alatt a törvény csak a nemes urakat veszi ki. Polgár és paraszt fizethet, és ki tudná megmondani, mikor telt be számadása, mikor nem talál tartozást a rubrikákban a mindig haragos adószedő. Minden lépést pénzzel kell megváltani, minden kis élőlényért meg kell fizetni a hivatalosak jó indulatát. És mégis, ha eladta a kézműves áruját, becsukja üzletét a szatócs, letette a tollát az írnok, az alkonykék órájában elindul mindennapi kocsmája felé. Most nincs családi gond, panasz, betegség. Egy órára ő is hidalgó, még kortyolgatja hazai édes boritalát. Szolgáló-e, vagy fiatalabb húga, a barna ruhás fiatal férfinak az a tömzsi, pufóparcú lány, fején kis sapkával, amit a talpas üveg pohárba bort tölt az öregebbnek. Diego szeme megakad rajtuk, a kocsma asztala a fehér terítővel, éles kontraszt, és minden apró tárgy, ami szétszórtan hever, élni kezd az asztal üres felületén. Egy darab hal, félbevágott citrom, a szélén gránátalma, az oldalt álló üvegpohárban szinte érintetlen még a bor, benyomott tetejű cipó, kanál, csúcsos sótartó. Kik lehetnek, apa és fia? Vagy alkalmi üzlettársak, akik most megbeszélik, hogyan osszák fel maguk közt a hasznot? Vagy számonkérés lenne? Hiszen a fiatal riadtan feszült félemmel néz az őszbe csavarodott szakállasra, az öregebb, mint ha azt mondaná, nem tehetek róla, mint aki jó szívvel magyaráz, s valójában mosakodik. Középen a lány lopva az öregre tekint. Nincsen ez szó talán mégis inkább leánykérésről? A lány talán csak testvér vagy rokon, véletlenül került ide. Miért kérdezni őket? Így izgalmasabb, az arc villanásait figyeli. A hang nem ér el idáig, de látja az árnyékokat, szemjátékot, színeket. Talán azt latolják, induljon-e el tengeren túlra fiatalember, mint oly sokan a szevíjaiak közül. Mi sem egyszerűbb megalkudni az indulóhajó kapitányával, kiváltani az irodaszobában az úti engedélyt, és utána elindulni Peruba, vagy Új-Hispániába, mint annyi a mások. Ki próbálna a szerencsét? Amikor befutnak évente az óceáni hajók, az apák és anyák már előtte hetekig várnak. Jött a fiútól levél, üzenet, pénz vagy csomag. Mi szerencsések, akiket nem felejtettek el, ja, egész kis vagyonok vándorolnak át a tenger hullámain. De a jó hír ritka. A legtöbb levél holló szárnyú. Kor, nyomorúság, indiánok nyila, himlő börtön, ott bujkál az írás gyér sorai mögött. Indiák. Diego anyjának őse Kuba szigetének kormányzója volt, alapjában ő hódította meg a spanyol koronának ezt a nagy szigetet, melyről Kolumbusz úgy hitte szárazföld. Minden jobb családnak megvan a maga legendája. Őnáluk odahaza anyja gyakran beszél erről a híres ősről, akit épp úgy Diego de Velázqueznek hívtak, mint ahogyan ő nevezi magát. Az egész olyan, mint valami kombor spanyol krónika. Persze, a Cortés család gazdag, óriási mexikai birtokok ura, őrgrófok, beházasodtak a grand családokba, így a híres és gazdag, Cortés nemzetség, megfizethetik a történetírókat. Minden krónikában most már úgy szerepel Kuba egykori kormányzója, Diego de Velázquez, mint irigy főember, aki alattomosan megakadályozta volna, hogy Cortés elindulhasson arra nevezetes útjára, amelyről visszatérve egy birodalmat tett fejedelmének lába elé. A Velázquez család azóta szenved a rágalomtól, pedig anyja mondta, Kubában még most is áldják a nagykormányzó emlékezetét. Velázqueznek lenni Új-Hispániában. Erre gondol, amikor a Guadalquivirre rakodnak távoli útra a hajók. Ha nem sikerül híres festőnek lennie, ha nem jut többre, mint mestere Pacheco, aki tollal pótolja, amit tőle megtagadott az ecsetművészete, ő is elutazik, szerencsét próbálni Kuba szigetére. Egy perc még átfut agyán a gondolat. Mi köti Pachecohoz? Mestere, s így nem szabad bírálnia, talán nem is tenné, ha Herrera nem tanította volna meg arra, hogy néha a perc önfelett szépsége biztosabb kánon, mint a dogmák, melyeket a festészet művészetében Pacheco rendszerezett. Valóban, Pacheco nem nagy mester, de szelleme átható, szeme biztos, beszéde színes, jószívű ember, aki a távoli világok csodájáról is tud egyet mást, ismeri a régi kövek titkát. Hozzájönnek a parasztok, ha a Guadalquivir valamelyik holt ágában régi pénzek, bronzok, faragott kövek kerülnek elő. Néhány ezüstért, pohár borért így szedett össze Francisco mester egy jó szobányra való régiséget. Ebben van házának varázsa. Ez a biztos ritmus, a csendes szolgálók, pontosan fizetett szolgalegények, a sok vendég, a művészetről folytatott napi dialógusok, és mindenek fölött Joana. Nézi ezt a lányt az asztalnál. Milyen duzzadt az arca. Nem sok értelmet sejtett a képe. Joana nyulánk, fekete, titokzatos. Ha valaha lefestené, mint Szibillát ábrázolná. Futó pillanat a kréta szalad a papíron. A szakállas, őszbe csavarodott arc, a könnyebb, a lány tekinteti próbálja ellesni, és a fiatalabb férfit úgy rögzíti, hogy most kissé hátra kapja fejét, jobbjának mutatóját levegőbe böki. Vállán nehéz kéz, hátrafordul. Így alulról nézve vaskos paraszti arc, pedig fehér gallér köríti, bár hanyagul fityeg le nyakán, kezében körző mellette festőtábla. Kedveli-e ezt az extremadurai fiút? Francisco Zubarant, akit Roales műhelyében ismert meg, amikor Pacheco mester hivatalosan meglátogatta festőtársát. Mert Pacheco-nak sokféle tisztsége van, így ő az inkvizíció képszakértője. Ő dönti el, vajon a készülőkép megfelel-e a hit és a jó erkölcs előírásainak, épp úgy, mint az ikonográfia törvényeinek is. Mielőtt kikerül a műhelybe a festmény, mielőtt eljöhet érte a megrendelő, előbb el kell hívni Francisco Pacheco-t, aki majd kimondja a nihil obstatot, azaz a szentkép alkalmas arra, hogy a hívők lelkében a tiszta áhítat érzését keltse fel. Roales mesternél így kellett megszemlélnie Pacheco-nak egy szent jeromos képet. Erkölcs, festészet és egyház történet szempontjából megfelele minden mozzanat. Helyesen vitte el vászonra a pusztát, a koponyát, mely felette elmereng a szent, az írásokat, vagy előtte széttárva hevernek, míg a mester keretesen emlegeti a szabályokat, egymásra villan két tanulófiú szeme. Velázquez, és a fő utcán át kísérte mesterét, hidalgok feketéjében, törrel oldalán, Zubarán festékes vászonköntösében, mely még jobban kiemeli arcának rusztikus vonásait. Nincs cseppet sem megilletődve a vendégjárástól, oldalt fordul, beáll az állványa mögé, Diego kísérő csak, nincs keresni valója az idősebb mesternél, így odaáll az állványhoz. Milyen furcsa, kemény spanyolt beszél ez a fiú. Megtanulja valaha a szevélyek lágyabb andalúziai szavát. A háttér világos, ebből emelkedett ki az akvinője alakja, árnyékok közt a tompított reflexfényben, még körvonalaiban a kemény, sziklás tájék, másik oldalon lehet, valamilyen utca fog állni, egy palota fél homokzatának rajza már elkészült. Cseppet sem hasonlít Rolesz mester stílusához. Sötét színekhez, merev figurákhoz, a hagyományos drapériák tónusához. Itt alig tompított fehérek és kékek lehelet vékonyán borítják a vásznat. Ez a parasztfiú oly öntudatos biztonsággal dolgozik ecsetjével, mintha nem ismerne semmiféle korlátot. Diego arra gondol, soha nem tanulta Pacheco kánonait. A két fiú halkan beszél, hogy ne zavarják a mestereket. Előkerül a vázlatkönyv, Zubarán ráhajlik az asztalra, arcát tenyerébe hajtja, úgy nézi, nem lapoz. Majdnem egykorúak. Zubarán keményebb, csontosabb, kora érett. Diego városi formájú arányosabb. Honnan jöttél Sevillába? Fuente de Cantosnak hívják a falut, ahol születtem. Messze van? Extremadurában. A pap ismerte róla ezt mester bátyját. Festettem egy Madonna képet az isoltárra. A pap írt levelet a mester bátyjához. Megjött a válasz, itt vagyok. Szeretsz itt lenni? Kost és Kvárté, és a mester nem verbottal. Sok munkája van. Ha befejezzük Szent Jeró most, a Szentvér kórházon újból rendelnek egy képet. A Szentlélek eljövetele lesz a címe. S kész lett csatakép is. Te egészen másképp festesz, mint Rolesz atya. A mester ezt tanulta ifjúkorában Itáliában. Nem szabad senkinek gúzsba kötni kezét. Ha nem kell segítenem neki, nincs rám szüksége, azt tehetek, úgy festetek, hogy akarok. Nem áll mögéd? Nem tanácsol? Még azt nem mondom, nézze meg atyaságod. Addig nem. Nálatok mi a szokás? Mi a neved? Diego. Diego Velázquez. Pacheco mester minden délután iskolát tart. Hárman négyen vagyunk ott, akiknek elmondja a festészet szabályait. Mutatja régi mesterek rajzát, másolni kell. Most egy itáliai festő képét festem másolatról. Hallottál róla? Matenya. Ne. Ti másként csináljátok. Úgyhogy Pacheco mester palotát tart. Cselédei, inasai, ifjú mesterei vannak. Ne haragudj. Én nem voltam még soha ott, de hogy hallom, valóságos Noé bárkája. Mindenféle urak járnak ott, fecsegnek, igaz ez? Szíves vendéglátó, mindenki tanulhat tőle illemet. Hivatalbeli és szémester, s most, mint látod, a Santo Officio dolgáiban jár el. Nem csoda, ha sokan látogatják. De olyankor hogy tudsz dolgozni? Reggel nem jön senki, csak a szegények. Válogatunk belőlük, vagy már régebben szolgálnak. Délelőttig így megy a munka, mire jönnek a vendégek, már felseprik a műhely, tiszta ruhát veszünk magunkra, a szolgálók bort és édességet készítenek. Délután iskolát tart a mester, vagy tolba mondja a könyvét a piktúráról. Fizet neked? Kezdetben apám fizetett neki. Most, hogy harmadéve járok el hozzá, már hasznomat veszi. Pontos számadást tesz, a nagy képet festünk. Valami jut a legényeknek is. Mi van te nálad? Befogadott az atya. Vékony kenyér, hajnali söprés, de ezt megszoktam a faluban is odahaza. Ahogy megyek feljebb, már heti bért kapok. Rolesz páter nem gazdag ember, a szegényei előbb tudják, ha pénzt kap, már napokkal előbb itt anyáznak. Ami képet magamnak festek, eladhatom. Múlt hónapban Péter látomását a karmeliták vették meg. Most abból élek. A két idős mester hajlong egymás előtt, Rolesz papi ember, de Pacheco az inkvizíció küldötte. A búcsú szertartásai folynak, a két fiú megrázza egymás kezét. És most itt, a piac körüli kocsmában egyszerre élővé válik ez az első találkozás. Zubarán néz a krétrajzot, műértő módjára, szeme befogja a hármas csoportot, halkan kérdi. Tudják, hogy rajzolod őket? Nem vették még észre. Jobb így megőslen az ilyen parasztokat, ha meglátnák, hogy papírra rajzolod őket, olyanok lennének, mint ha megszállta volna őket a Szentlélek. Ilyenkor mindegyik úrhatnám arccal feszeng, így jobb. De lány, még javíthatod itt. Látod? Megegyeztek. Az öreg kotorász iszákjában ő fizeti ki az áldomást. Bütykös ujjával számolja a kerek részpénzeket. A gazda, aki bizonyára nem először látja, úgy tesz, mint ez nem is neki szólna, hogyan is fogadhatná el pénz kedves vendégeitől. Majdnem szabódik, amikor a fiatal is kioldja a mellén csüngő bőrzacskót. Az idősebb leinti, a lány merev szemmel gondolattalanul néz maga elé. A poharak alján marad valami bor, mintha egyszerre elillant volna varázs. Kísérj el, ha kedved van, Francisco. Joana, Pacheco lánya elindítja a szökőkutat, az olajenderek sora vezeti a vendégeket a pácion át a műteremig. Diegot várja a lány, szeme kérdően szalad rá az idegen fiúra. Rolesz atya tanítványa, Zubaran a neve, jól fest. Összeakadtunk, amikor épp egy bodegon képet rajzoltam, elkísért. Kínálja meg pohárborral barátomat, Signorita. Zubaran néz a serdül lányt, Signorita. Ormotlan cipőben félve lép rá a Pacheco Porta márvány padozatára. Szolgáló az ajtóban, kocsis legény az istál előtt, mint a barátja Diego is megnyúlna. Megsimogatja a serkenő bajuszát, másfél ritmus szerint lépked, mint a kocsmában, ahol inkább lepleznie illik úri habitusát. Bejöjjek? Kérdi inkább tekintetével, mint szóval. Velázquez vezeti. A mester most csak Piktor, festékfoltó söbbenyben, fején kis vászon sipkával, hosszúszálú ecsettel dolgozik. Másfél ember nagyságnyi a kép, néhány lépést hátrál, hogy megnézze az összhatást. Így majdnem beleütközik a fiatalokba. Megismerje Roales Inasát. Dég újból bemutatja, mondja nevét, Pacheco, aki ismeretes mindenkinek kiáró mosolyáról, mutatja festékes a keze, nem üdvözölheti illően ifjú vendégét. Érezze itthon magát, szenyor? A fiút még soha senki nem szólította úrnak, mindenki számára eddig csak te volt. Szőnyegek a műterem padlóján, kárpitok a falon, trapériák, keretben lógó régi festmények, antik márvány torzók, bíbor zászlók, Kasztília címerével, jelképekkel, s mint egy kontrasztként e sok szent s égi jelenés között kocsmázók, falatozók, rusztikus lények, akik feloldják egy nyomasztó égi harmóniát, mint ahogy mondják, az udvarnál törpék, s a bolondok a király szertartást. Mindez persze művészi keresettségben, cseppecsen fóriasan, pontosan úgy, hogy a könnyedség látszatát keltse, de mégse bontsa meg az úri hangulatot. Roales atya műhelyében kilöttyent a bor a padlóra, tegnapi ételfagyott fagyúja, kanósz, gyertyacsonkok, sehol egy szál virág, a rácsos ablakokon beárad a napfény, s rávilágít minden piszokra. Zubaran a képeket nézi. Velázquez int, bemennek a kisebbik műhelybe. Itt vannak az én képeim is, mondja Diego, s két vászonra mutat. A gitáros égnek emeli szemét, mint aki jámbor rigmus gajdol, a hegedős, feszült figyelemmel kíséri a gitárost, egy nevető kölyök néz szembe, kezében pohárbor, még nem vette elő zeneszerszámát. Csak ne lennénye ennyire sötét a kép. Milyen szép lenne, ha nagyobb szerepe volna fénynek és az árnyékoknak. Ezt ideben csináltad? A műteremben. Ez kint a konyhán? A cselédlánynak, aki ráhajlik az asztalra, s bal kézzel fogja mázas korsót, sötét az arca. Alig ha titkolhatná el a vérében élő mór örökséget. Tűnődve néz, egy perc csak, soha meg nem álló munkája szünetében mozsár, tányérok, rés serpenyő, kétfülű cserépkorsó, átvetett fehér tördőruha. Itt már erősebbek a kontrasztok, ez jó. Megvenném, ha pénzem lenne. Nevetnek. Velázquez én társának. Menjenek ki a nagy műterembe, másként Pacheco mester szívére veszi, hogy nem az ő művei csodája, Roales segédje. Megjön az írnok. Ez az ő órája. Ilyenkor teszi le a mester vászon sapkáját, letörli a festéket kezéről, ábrázolva ünnepélyes lesz, s hozzá készül a festészet művészetének új fejezetéhez. Mantegna, Michelangelo, Caravaggio alakjai szállnak lelki szemei előtt, fenkölté válik, pompázóan finomszavú. Más Pacheco, a gondolatok világában él, a mindennapok felett. A pásztor fiú ott áll, a páció előterében, még egyszer benéz, búcsút int Diegónak, alig várja, hogy kiérjen a házból, elege van az uraságból. Joana sajtot és pohár bort hoz a kismesternek. Ez a cselédlány dolga lenne, de őt gazdája elküldte üzenettel. A nyulánk fekete lány kendővel letörli az asztalt, ráhelyezi az ontálcát, Diego mosolyogva néz rá, a lány félre húzza a falhoz támaszott lócát, leül, de úgy, mint akinek csak egy pillanatra van ideje, épp tisztességből még egy percig marad. Már egyre többen ismerik a városban Zubaran nevét. Kevés színnel dolgozik. Úgy látszik, Roales nem ad neki több festéket. És ezzel a néhány fehérre szürkével, kékkel, untatom, Zsana. Itt nőttem fel, Diego. Gyermekkoromtól, színekről, festékekről, perspektívákról hallottam. Ha fiú lettem volna, festőnek nevel apám. Így. Így? Néznek egymásra, a lány mondja. Apám tegnap este bejött ide. Gyertyafény mellett nézte ezt a képet. Egyedül volt. Kiszólt, még egy karos gyertyát kért. Ezt letettem az asztalra. Mint ha csak magában beszélt volna, azt mondta, lehet, hogy megcsal a szemem. Ez a fiú a legnagyobb festő, aki valaha Szeviában dolgozott. Látod-e te is, Joana? Azért hoztam be most a sajtot, hogy megmondjam. Az illem nem engedné meg, hogy leány szót váltson fiúval. Anyja nélkül, Diego, ezt mégsem titkolhatta meg kegyelmed előtt. Örült? Harmad éve, mióta látom, amikor először jött ide, mi lányok nevettünk azon, hogy ilyen kislegény miért ilyen komoly, mintha mindig valami ünnepre sietne. Mindig mindene megvolt, egyetlen gomb sem hiányzott soha a köpenyéről, és ahogy az a kis bozontos kísért az a Juan, mindenki ismeri ezt a fiút, mind a ketten felnőttünk, Diego. Én már elmúltam 16. Így búcsúzni kell a világtól. Szegyorita, a lányok sorsa, csak nem gondol arra, hogy Krisztusnak ajánlja magát. A kedves nővérek a Descázástól nagyon hívnak, de apámnak nincs fia, így nem hagyhatom el. Ő majd eldönti sorsom. Még nem döntött el? Sem apám, sem anyám nem mondott még soha ilyesmit. Most a kert az enyém, jött a anyám lábát hasogatja a köszvény. Nekem kell ügyelnem a kertészekre. Most is csak ezért, Joana. Állnak. A kisebbik és a nagyobb műterem között nincs ajtó. Behaladszik Pacsekot diktandó szava. Az ablakon befut a fény úgy, ahogy Zubaran kereste. Mikor fél órája? Ezer esztendeje? Így állnak. A lány halkan kérdi. Ha megfestene, Diego, milyen lennék? Szibillának. A legszebb Szibillának. Így festeném. Nevetnek. Távol állnak egymástól, illendőséggel, de a tekintetük cinkosan összeér.